Köszönöm szépen, Tamás. Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. És a mai alkalommal két rendkívül egyszerű vegyületről, a vízről, illetve a kősóról, konyhasóról, így ismerik valószínűleg, fogok beszélni. Az egyik nélkül nincs élet, a másik pedig nagyon fontos számunkra. Egészen pontosan nem ezekről a vegyületekről fogok beszélni, hanem az ezekkel a vegyületekkel történő visszaélésekről, a csalásokról, a sarlatánokról és a csalókról, és mindarról, ami erre sajnos rátapad. Ha megengedik, először azonban szeretném ezt az előadást Beck Mihály professzor úr emlékének dedikálni. Professzor úr idén nyáron távozott közülünk, meghatározó, jelentőségű, külföldön és itthon is ismert és elismert tudós volt, akinek a humanizmusa, az általános műveltsége példaértékű volt, és ami miatt én ezt az előadást neki dedikálom, az az, hogy nagyon komoly küzdelmet vívott a tudományos eredményekkel való visszaélések ellen, illetve az áltudományokkal szemben. Itt látható az a könyv, amit jó néhány évvel ezelőtt közölt, és tulajdonképpen nagyon sokunkat inspirált arra, hogy ilyen kérdésekkel is foglalkozzunk, ugyanis a mai előadás azért elég nagy mértékben áltudományokról is szólni fog. Ha egy kicsit távolabbra indítom ezt az előadást, akkor a korunk egyik legnagyobb kérdése a fenntartható fejlődés. Nagyon egyszerűen arról van szó, élünk egy világban, élünk valahogy, szeretnénk minél jobban élni, és a kérdés az, hogy át tudjuk adni ezt a világot az utódainknak, hogy tudjuk úgy átadni, hogy az is élhető legyen. És hát szigorú meggyőződésem az, hogy a fejlődésnek az egyik legnagyobb gátja a természettudományos ismereteknek a hiánya. Rendkívül komoly energiákat kell fordítanunk arra, hogy tévhitekkel küzdjünk, hogy megküzdjünk olyan állításokkal és olyan félrevezető dolgokkal, amelyek nem előre, hanem visszafele visznek bennünket. És hát ezen túlmenően pedig nagyon sok olyan terméket is előállítunk, és nagyon sok energiát fordítunk, nem mi személy szerint, hanem az emberiség arra, hogy olyan eszközöket állítunk elő, ami valójában nem jó semmire se, sőt, kifejezetten káros. Erre szeretnék bemutatni néhány példát, kezdve a vízzel hajtott autóval. Az elmélet rendkívül egyszerű, van egy autóm, a járgányba betöltöm a vizet, a vízből hidrogént fogok előállítani, természetesen ez működik. Ezt követően a felszabaduló hidrogént elégetem, az hidrogén égetésével energia szabadul fel, és ez majd meghajtja az ajtót, az autót. A második megállapítás is rendben, a kettő együtt nem működik, ugyanis nincs az a rendszer, nincs az a lehetőség, amivel úgy tudok vizet bontani, hogy több energiát kapok vissza az hidrogén égésével, mint a vízbontásra fordítok. Ha ezt meg tudnám csinálni, akkor az lenne az első fajú perpétum mobile. Erre nincs lehetőség. Egy másik ilyen dolog, ez a műanyagból készült kis kacat, filléres tucatárú. Azt mondják, akik ezt árusítják, hogy aki ilyet visel, az energetizálódik, bármit is jelentsen ez. Azt tudjuk persze, hogy időnként úgy ébredünk, mint akin átment a hatos villamos, más napokon pedig vidáman, frissen ébredünk, tehát nyilvánvaló, hogy más az életkedvünk, de az, hogy egy ilyen műanyagból készült, egyszerű műanyagból készült karkötőnek bármi köze lenne ahhoz, hogy hogy érezzük magunkat, az erősen kétséges. Persze ezt tudni kellene mérni az életenergiákat. Vannak, akik azt állítják, hogy tudják mérni, sajnálatos módon csak bizonyítani nem tudják, hogy valóban azt mérik. Az örömhír azért az, hogy az Amerikai Egyesült Államokban egy ilyen terméknek, tehát erről beszélünk itt, ennek a terméknek a forgalmazóját elég komoly pénzbüntetéssel sújtották, mert nem tudta bizonyítani azt, amit állított róla. És aztán itt vannak a varázspálcák. Ezeknek a varázspálcáknak az a tulajdonsága, hogyha a fájó ízületeink térdünk fölött körözünk ezzel a varázspálcával, akkor értelem szerint, ha kellő ideig csináljuk, akkor már nem érezzük a fájdalmat. Valószínűleg azért, mert ránk jön a zsibbadás, mert egyébként semmi más hatása nincs ezeknek. Ha az interneten rámegyünk, akkor meg lehet találni a... mindig rossz gombot nyomok, de majd előadás végére kialakul. Meg lehet találni ezt a luxus változatot 200-250 dollárért, a kevésbé tehetősek már 120 dollárért is megvehetik ezt, aminek egyébként semmi hatása az égvilágon nincs. Tehát rengeteg ilyen dolgot rásóznak az emberekre, és hát az első nagy kérdés az mindjárt az, hogy miért? Miért lehet rásózni mindezt az emberekre? A válasz az, azért, mert az emberek hiszékenyek és szeretnek hinni. Szeretnek hinni abban, hogy ingyen lehet energiához jutni, szeretnek hinni abban, hogyha ilyen szereket, ilyen eszközöket használnak, akkor örökké élnek, szeretnek abban hinni, hogy fájdalmas kezelések helyett ilyen egyszerű megoldásokkal is meg lehet szabadulni a nyavajáktól. Hát van egy rossz hírem, nem lehet megszabadulni, csak a pénztől lehet megszabadulni ezekkel a szerekkel és ezekkel az anyagokkal. Na most a mai előadásban akkor rá is térnék az első nagy átverésre. Az Amerikai Egyesült Államokban létrejött ez a DHMO szövetség. Ugye tudjuk azt, hogy a monoxid az valami szörnyűséges dolog. Magyarországon éveken keresztül jönnek a statisztikák, tudjuk azt, hogy szénmonoxid mérgezésben rengeteg ember meghal évente, mondjuk egy is rengeteg, de ennél sajnos többen szoktak meghalni. És ez a szövetség felvette a küzdelmet egy nagyon veszélyes monoxiddal szemben, ez a dihidrogén monoxid. Ugyanis ennek a dihidrogén monoxidnak, ahogy az ábrán látják, súlyos hatásai vannak. Súlyos hatásai vannak, ipari oldószerként használják, atomerőművekben használják, ugye az atomerőmű egyébként is egy szitokszol manapság, poliuretánhab gyártásra gyártják, tüdőbe kerül, akkor fulladás okoz, nyilván alá kell írni ezt a petíciót, ezt be kell tiltani. A szomorú hírem az, hogy amikor ezt a petíciót elindították, akkor bizony volt, amikor 90%-os sikerrel aláíratták. Egy dolgot felejtettek el az emberek, hogy ez a víz. Csak a víznek egy másik neve. Na most ez a szövetség, ez a DHMO szövetség egyébként, ők jó szándékúak, és hát tulajdonképpen tréfából megcsinálták a víznek, a minden vegyszernek van egy veszélyességi lapja, vagy egy biztonsági adatlapja, és megcsinálták ezt, és itt van, valóban a víz egy meglehetősen veszélyes anyag, ha úgy vesszük, hiszen van neki halálos dózisa, ha valaki ebben kételkedik, próbálja meg 20 perc alatt légzőkészülék nélkül víz alatt maradni, rá fog jönni, hogy tényleg halálos. A másik dolog az, hogy nem szabályozott terméknek tekinthető, mert úgy általában normális észre az ember nem szokta a víznek a veszélyességi adatlapját összerakni, ők összerakták. Ez is egy tudatlanság, és ez is egy átvágás. Na most van, amikor a tudatlanságot abszolút pozitív célra tudják kihasználni. Ez az a kép Louisville-ben, Kentucky-ban készült. Ez egy nagy tank, ami a helyi vízművek területén van, és hát a vízmű igazgatójának egy idő után tele lett a hócipője azzal, hogy odajárt a helyi lakosság fürödni, és kiratta ezt az egyszerű feliratot, vigyázat, nagy mennyiségű hidrogént tartalmaz. A lakosság elmaradt, és nem hazudott a derék úr, ugyanis egész egyszerűen tudjuk azt, hogy ha tömegszázalékban veszük, akkor körülbelül 10%, ha pedig arányba veszük, akkor kétharmad a hidrogén mennyisége a vízben. Tehát nem hazudott, minden esetre ez távol tartotta a népeket. Na most ezek az átverések mennek, és hogyha most elmegyünk Magyarországon, ja még egy mondatot arról, hogy mi van a vízzel. Ugye a víz az valóban egy különleges anyag, ha megnézzük itt a periódusos rendszer, a periódusos rendszerben itt vannak ezek a bekarikázott elemek, ezek a hidrogénnel mind képeznek hidrogénvegyületet, és az érdekes tulajdonság az, hogy ezek a hidrogénvegyületek, ezek gázhalmaz állapotúak, az egyetlen kivétel a víz, ami szobahőmérsékleten folyadékhalmaz állapotú. A víznek a jelentőségét egyébként már nagyon régen felismerték, ha valaki ismeri a Bibliát, tudja, hogy már az első bekezdésben benne van, ugye voltak a vizek, és hát azóta is tudjuk, hogy a víz rendkívül fontos, sőt, hogyha végignézzük a történelmet, akkor azt is tudjuk, hogy a víznek a jelentőségét nagyon sokan felismerték már az ókorban, filozófusok, orvosok akkor mondták azt, hogy jó minőségű víz kell, Paracelsus is ezt állította, tehát a víznek a jelentőségéhez nem férhet kétség, és hát a víznek ez a különleges tulajdonsága, ez megmozgatta a fantáziát, és a víznek ez a különleges tulajdonsága elvezetett oda is, hogy sarlatánok, csalók, köldetés tudatos kutatók elkezdtek olyan vizeket kifejleszteni, és elkezdtek olyan vizeket árusítani, amelyeknek csodahatása van, csodahatást tulajdonítanak, valójában semmi hatásuk nincs. Hát itt van egy pár példa erre vonatkozóan. A nagy klasszikus a P-víz, de van életvíz, yin-víz, yang-víz, lúgosvíz, savasvíz, a legújabb őrület a virgin víz, vagy a szűzvíz, hidrogénezett víz, mindenféle vizek vannak. Ezek a vizek, mindjárt lesz rá példa, ezek a vizek különleges hatásúak, legalábbis az állítás szerint. Egy probléma van, én ugye Debrecenből jövök, ott 1 liter nagyon jó minőségű csapvíz 50 fillérbe kerül, ebben benne van a csatornadíj is, tegyük hozzá. Tehát egy liter víz 50 fillérbe kerül, ezeket a vizeket van, amikor 1000 forintos per liter áron árulják, tehát hihetetlen haszonnal árulják ezeket a vizeket. Ezen tulajdonképpen két csapat keres, egyrészt a PET palackok gyártói, másrészt pedig azok, akik ezeket a vizeket kitalálták. Most nézzük meg azt, hogy mire jó egy ilyen víz az állítás szerint. Ugye itt van a yin meg a yang víz. A yin víz az egy lúgos víz. Ha az internetre rámegyünk, akkor látjuk azt, hogy a legnagyobb probléma az öregedéssel az elsavasodás. Mit kell inni? Lúgosított vizet. Ez már eleve egy érdekes kérdés, mert ha belegondolunk abban, hogy az emberi vérnek a pH-ja az abszolút be van szabályozva 7,3-ra, és hogyha ettől elmegyünk lúgosabb vagy savasabb tartományba, akkor elég komoly egészségügyi problémáink vannak egy darabig, utána pedig már nincsenek problémáink, utána csak a temetés van. Minden esetre, tehát nem lehet szabályozni, ettől függetlenül a yin vízt, ami egy lúgos víz, árusítják azért, mert ezeket a betegségeket gyógyítja. Allergia, asztma, cukorbetegség, alacsony vérnyomás, hadd ne olvassam fel az összes nyavaját. És hogyha most valaki a közönségbe kétségbe esne, hogy nincs itt a betegsége, tehát hiába issza a yin víz, nem fog meggyógyulni, semmi gond, ott van a yang víz, ami pedig az összes többit gyógyítja. Na most marketing szempontból és üzleti szempontból ez egy rendkívül jó dolog, ugyanis ez kémia, lúgos vizet mesterségesen nem lehet úgy előállítani, hogy ne állíthatnék elő savas vizet. Következésképpen, ha valaki lúgos vízben utazik, akkor érdemes, ha savas vízben is utazik, mert a terméket és a mellékterméket is el tudja egyidejűleg adni, tehát teljesen rendben van a dolog. Na most a kérdés az, hogy ezeket a nyilvánvaló, hát nagyon finom jelzőket nem tudnék mondani, tehát ezeket a nyilvánvaló marhaságokat hogy veszik, miért veszik be az emberek? Én egyszer megnéztem egy ilyen PR oldalát egy ilyen szernek az eladójának. Egy dologba kiválóak a marketingben. Hihetetlenül ki vannak élesítve ezek a dolgok arra, hogy még azok is elbizonytalanodjanak, akik értenek ezekhez a dologhoz. Mi történik ugyanis? Először is indul a felvezetés azzal, hogy vannak egészségügyi problémák. Hát ez könnyű találni, elmondják, hogy mi a probléma. Utána jön egy tudományosnak tűnő halandzsa, amiben vannak persze természetesen olyan elemek, amelyek megállják a helyüket, tehát tudományosan is elfogadhatók, meg ehhez még hozzátesznek olyan kijelentéseket, aminek szakmailag az égvilágon semmi értelme nincs. Na most, amikor idáig eljutottak, akkor utána jön az a kijelentés, hogy hát de itt van a mi termékünk, az ilyen vagy olyan víz, és ha ezt iszta valaki, akkor ezek a problémák elmúlnak. Ezt követően jönnek a tanúságtételek. A legjobb az árva unokákat egyedül nevelő nagymama, aki már a halál szélén volt, de az adott terméktől olyan jó állapotba került, hogy a gyerekeket tudja nevelni. Jönnek ezek a tanúságtételek, majd ezt követően jön az, hogy és hát mi természetesen árusítjuk ezt a vizet, megjön az a kitétel, hogy de ha nem akarja valaki a vizet megvenni, mi árusítjuk az eszközöket is hozzá, hogy lehet ilyeneket előállítani. És általában az emberek idáig jutnak, az apró betűs részt már nem olvassák, hogy hát természetesen ez még nincs szabadalmaztatva, ez még nincs engedélyeztetve, de függőben van és nyilván meg lesz. Körülbelül ez a stratégia. Most nézzük meg egy konkrét esetben, ugye azt mondtam, hogy a P-víz az a nagy klasszikus, és nézzük meg, hogy a P-vízzel kapcsolatban hogy működik ez a dolog, kezdve azzal, hogy a P-vizet itt Magyarországon azt állítjuk, hogy Japánból hozták át, vagy Japánból származik. Én többször jártam Japánban, kérdeztem az ottani ismerősöket, hogy tudnak-e a P-vízről. Mondták, hogy ők ismernek ilyen vizeket, de tőlük semmilyen nem származik, nem tudnak. Mindenesetre mi azt úgy tudjuk, hogy Japánból valami kiemelkedő kutatótól származik a P-víz. És a P-víznek a tulajdonsága az, hogy ezt átengedjük valamilyen kristályon, nagy valószínűséggel egyébként egy magnetit kristályon, ami a Fe3O, tehát vas-oxid kristály, és ez annyira megváltoztatja a víz tulajdonságait, hogy onnantól kezdve fel lehet használni, fogyasztása és mindenféle előnye van. Nézzük az indoklást. Először is az első kijelentés az, hogy az élő szervezetben élő víz van. Hát mi kutatók ezt nem így szoktuk nevezni, de tegyük fel, hogy a megállapítás rendben van, hiszen hogyha tényleg élő szervezetben víz van, akkor azt nevezhetjük akár élővíznek is. Az élővíz különleges hexagonális szerkezet, ez a következő állítás. Ezzel már van egy kis probléma, majd vissza fogok térni a víz szerkezetére, de ez a hexagonalitás állandóan előjön, tehát a hexagonális a víz, ez nem igaz. Ezt követően jön a következő megállapítás, hogy a természetes víz az nem hexagonális, hanem rendezetlen vagy tetraéderes állapotban van. Ebben a megállapításban nagyon sok igazság van, majd erre is visszatérek. Azaz, hogyha a természetes vizet, amit természetesen nem alkalmas egyből fogyasztásra, mert rendezetlen állapotú, átviszem hexagonális pi formában, akkor egy olyan vízhez jutok, amit az élőszervezet már sokkal könnyebben fel tud venni, tehát a logikus következtetés az, hogy a pi víz könnyebben be tud épülni az élőszervezetbe. És aztán még ide vágnak egy ilyen információt, hogy a pi víz nagyobb információt cserét biztosít az élőszervezetben. Ez szinte majdnem minden ilyen vízterméknél előjön, hogy valamilyen információcsere van, majd horror példát fogok mutatni erre a kérdésre. Tehát ezzel indokolják azt, hogy miért kell nekünk pívizet inni, hogyha valaki laikus, még akár el is hiheti, hát minden ott van tudományosan indokolt. És utána megnézzük a honlapot, ez egy angol nyelvű honlap, láthatjuk azt, hogy a píviz szinte mindenre jó, jobban nő tőle a növény, jobban érezzük magunkat, tisztítja a környezetet, és nagyon sok pozitív hatása van. Sőt, hogyha tovább megyünk ugyanezen a honlapon, akkor látjuk a pívíz készítő készüléket. Úgy alapjában éve semmi nem derül ki belőle, kivéve azt a csodálatos virágot ott, ami egy vidám hangulatot áraszt nyilvánvalóan. És hogyha kíváncsi vagyunk, hogy ez hogy működik, akkor egy ilyen szerkezetet látunk, ami megint hát elég komoly, mert vannak benne szűrők, van benne kristályok, azt nem tudjuk, hogy micsoda, van mágneses gyűrű benne, és ami a legfontosabb, van benne szelep. Tehát körülbelül ezt látjuk, és innentől kezdve ezt a készüléket eladják. Vagy eladják magát a pívizet. Lássunk egy másik példát. A Grander féle vízélénkítés. Ez egy csúcs történet. A Grander állítólag egy osztrák mezőgazdász volt, aki rájött arra, hogy ha ezt a vízélénkítő készüléket használja, akkor jobban nő neki a növény tőle. És hát megállapította, hogy van egy tér, ami megváltoztatja a víz struktúráját. Hogy ez a tér micsoda, ezt nem tudjuk, de van a tér, fogadjuk egyelőre. Megállapítjuk azt, hogy a molekuláknak belső struktúrája van, ezzel nagyon nehéz lenne vitatkozni, mert tényleg van belső struktúrája a molekuláknak. És aztán van egy ilyen kijelentés, hogy és memóriája van a víznek. Hát majd be fogom mutatni, hogy a víznek valóban van memóriája, csak az a baj, hogy szerencsétlen Alzheimeres, és nagyon rövid a memóriája. Minden esetre a következő állítás az sokkoló, a nap, a hold és a teljes kozmosz a vízzel és a vízen keresztül kommunikál. Tehát még a csillagok is beledumálnak valahogy a történeteinkbe a vízen keresztül. És a következő idézetet azt fel fogom olvasni, mert két ok miatt. Egyrészt memorizálni nem tudok ilyen szöveget, kettő hihetetlen dolgok vannak összehordva benne. Ugye Johann Grander volt természettudós, itt már természettudós, nem farmer. Találmánya szolgáltatja az emberiség egyik legnagyobb értékét, a mozgás nélküli információs víz használt. Na most azt tudnunk kell, hogy a víz mindenképpen mozog, mert ha másért nem, azért meg kötések vannak benne, tehát rezeg a kötés mentén a víz. Ez azért egy felülmúlhatatlan csoda, ez tényleg az lenne egyébként, ha lenne egy ilyen, mert alapvetőleg a víz mozgása nélkül elveszti azt a rezgés tartományt, ahol az univerzumból felvett legmagasabb szintű energiaminőséget, az életenergiát meg tudná tartani, és tovább tudná adni. Egy üveg borra vendégem az, aki az előadás után ezt vissza tudja mondani, anélkül, hogy olvassa. Ez az egyedülálló, mechanikus, ettől hiteles, a vízkommunikációt kihasználó technológia biztosítja az emberek számára a tökéletes, élő, információs, életenergiát biztosító vizet. És ezt leírják, és innentől kezdve a laikus azt mondja, hogy ezt meg kell venni, ez annyira komolyan hangzik. Azért, hogy büszkélkedjek a saját környezetemmel is, Hajdúsámson Debrecentől egy ilyen 10-15 kilométerre van, és ott a helyi szódás gyártja a Nana típusú ásványvíz családot, ami extra gazdag, redoxi víz, nem tudom mit jelent, funkcionális víz, ezt se teljesen tudom értelmezni. Megint előjött a frekvencia, a speciális frekvencia szinten és áramlást kezelt módon kezelt víz, és a legszebb az, hogy 11.000 éves főnix víz. Szomorú hírem van, a víz mindig itt van a környezetünkben, amióta élet van a Földön, mindig itt volt, itt forog, tehát úgy általában a 11.000 év az még egy kölyöknek számít a vizek között, hiszen sokkal ősibb vizeink is vannak. Na most Még egy szörnyűségről beszeretnék számolni. Van a Masaru Emoto nevezetű, egyébként az említett Beck professzor úr, amikor ezt olvasta, akkor gutaütés közeli állapotba jutott. Ez a derék japán állítólag professzor. Ő eljutott egészen odáig, hogy a víz kristályosodása attól függ, hogy hogyan gondolkozunk mellette. Na most ez nem tréfa dolog, mert az egészséges víz az így néz ki. Ez a víz meg akkor keletkezik, amikor a Mein Kampfot hangosan olvassuk a víz mellett. Na most a kérdés az persze, hogy és akkor itt áttérnék arra, hogy honnan jön ez a hexagonális történet. Hát innen. Ezek a fényképek hópelyhekről készültek, és amikor a víz kristályosodik, akkor hexagonális szerkezetben kristályosodik. De ha visszaemlékeznek rá, azt mondtam, hogy az állítás az, hogy az élő szervezetben is hexagonális víz van, hát azért azt nehezen tudom elképzelni, hogy most bennem mondjuk hexagonális víz jégkristályok cirkulálnak, eléggé szúrná az érfalamat. Minden esetre, akár mit csinálunk, akármilyen szerkezetben kristályosodik a víz, az ugyanaz a folyékony víz lesz, amit ismerünk mindennapjainkból. És itt azért egy kis kémiát kénytelen vagyok megemlíteni. Ugye a víz szerkezete, az előjött már az, hogy tetraéderes, meg hexagonális, a hexagonálisról beszéltem. Ugye a vízről azt kell tudni, hogy az a H2O, van benne egy oxigén molekula, két hidrogén és nem lineáris a szerkezete, és az oxigénnek van kettő darab nem kötő elektronpárja, és hogyha most ezt összeképzeljük a hidrogéneket, meg a nem kötő elektronpárnak a végét, akkor ebből valóban kijön egy tetraéderes szerkezet, tehát maga a vízmolekula az valóban tetraéderes szerkezetű. A másik érdekes dolog pedig az, hogy ezek a nem kötő elektronpárok, azok képesek egy másik vízmolekula hidrogénjével nem teljes értékű úgynevezett hidrogénkötéseket kialakítani, ami azt jelenti, hogy a vízben, hogyha megnézzük egy víznek a szerkezetét, akkor valóban vannak ilyen hidrogénkötéses szerkezetek, tehát ezek kialakulnak. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a víz, tehát a folyékony vízben ilyen vízklaszterek vannak. Tehát ilyen értelemben van egyfajta rendezettsége a víznek. Egyetlen egy probléma van, az pedig itt van, és erre mondtam azt, hogy rövid a víznek a memóriája, ugyanis ezeknek a hidrogénkötéses szerkezeteknek az átrendeződése 10-12, 10-11-en szekundum alatt játszódik le. Ez azt jelenti, hogy egy másodperc egymilliómod részének az egymilliómod része alatt ez a szerkezet átalakul, oly módon, hogy másféleképpen alakulnak ki a hidrogénkötések a különböző vízmolekulák közül. Ennek megfelelően, és az egyébként ahhoz, hogy a víznek a szerkezetét megváltoztassam, ahhoz nem elég az, hogy átöntöm egy magnetit kristályon, hanem komoly energiákkal valóban meg lehet változtatni a folyékony víznek a szerkezetét, de abban a pillanatban, amikor ez az energiahatást leveszem a vízről, abban a pillanatban visszaáll ennyi idő alatt, ami itt látható, visszaáll az eredeti szerkezetbe. Tehát tök mindegy, hogy most én kezelem pi vízként, akármilyen vízként a vizet, ez a szerkezet vissza fog alakulni abban a pillanatban, ha egyáltalán történik vele valami, de vissza fog alakulni ez a szerkezet. Ugye a vízzel kapcsolatban nagyon gyakran, illetve az élő világgal kapcsolatban, az élő szervezet működésével kapcsolatban nagyon gyakran jön elő ez, hogy vannak ezek a reaktív oxigén molekulák, vagy oxigén részecskék. Ezek olyan gyökök, amelyek valóban elektron tudnak összeszedni, és ezek az elektronokat, hogyha a sejtekből veszik, akkor ez nyilvánvaló, hogy problémát okoz az élő szervezet számára. Erre kitalálták, hogy hát akkor vannak úgynevezett mikrovizek, amiben az elektron sűrűséget megnöveljük. Lehet ilyen vizet is látni, valószínűleg az előbb emlegetett redoxi víz is valamilyen víz, tehát olyan víz, ami elektront visz be. Hát ahhoz, hogy a vízzel elektron tudják bevinni, ahhoz a víznek töltéssel kellene rendelkeznie. Azt meg tudjuk, hogy ha belenyúlunk a vízbe, akármilyen vízbe, az nem ráz, következésképpen plusz töltés nem alakulhat ki. Tehát ez az elmélet, ez valójában semmit nem jelent. Minden esetre ez a lebutított változat, lehet ilyen gyönyörű képeket is találni, ugyanazt mondja el, jönnek a gonosz reaktív részecskék, itt vannak, ezek lekapják az elektront a sejtekről, a sejtettől boldogtalan lesz, de ha oda teszem a mikrovizet, akkor majd a mikrovíztől kapja meg a reaktív oxigén gyök az elektronját, és innentől kezdve mindenki boldog, mert a sejt is megőrizte az elektronjait, meg a gyök is. Hát természetesen erről szó nem lehet. Na most innen jön az, tehát ezekből a gondolatmenetekből jön az, hogy akkor a vizekhez adjunk valamit, de mit adnak hozzá, ezt nem tudjuk, mert nem lehet tudni azt, hogy mi az az elektrongazdag víz. Mert ha azt mondjuk, hogy lúgos víz, ez nem igaz, az nem elektrongazdag, csak másféleképpen diszociál benne a vízmolekula, mint mondjuk egy semleges vízben. Jelentheti ez mondjuk a hidroxóniummal dúsított vizet, mert ezt is lehet találni a hirdetések között. A hidroxónium ionnal meg az a probléma, hogy az eleve savas víz lenne, meg eleve elektronhiányos, hogyha ez. Tehát nem tudjuk, hogy ez mit jelent, de ilyen vizeket is el lehet adni, és el is adnak. És akkor vannak különböző dúsított vizek, vannak a hidrogénnel dúsított vizek, ez ugyanazt a gondolatsort követi, amiről az előbb beszéltem. Ugye a hidrogénről tudjuk azt, hogy reduktív hatású, ez igaz ipari környezetben, meg katalizátorok jelenlétében, meg mondjuk 200 fokon, de alapjában véve az állítás lényege az, hogy a hidrogén, amivel telítem a vizet, az antioxidánsként tud működni. Nem tud. Iskolából talán emlékeznek a durranógáz kísérletre, ott természetesen megvan az oka, hogy a hidrogén-oxigén gázzal egy miért robban fel, vagy miért adja a durranógáz próbát. Vízben oldott hidrogénnek ilyen tulajdonsága nincs. Következésképpen nem is tud méregteleníteni, át se tud jutni a sejthártyán. Ráadásul, hogyha megnézzük a hidrogénnek az oldékonyságát a vízben, akkor azt fogjuk látni, hogy rendkívül kicsi. Ez egy nagyon kis koncentrációt jelent, következésképpen ez olyan túl sok mindent nem tud tenni a vízben, vagy az élő szervezetben. Kinek jó ez akkor, hogy hidrogénnel dúsított vizet hozzá tudunk jutni? Hát mindenképpen jó annak, aki ezt a készüléket forgalmazza, jutányos 312 ezer forint helyett már 243 ezer forintért hozzájutunk valamihez, ami semmire nem jó. Ezen kívül lehet ilyen termékeket találni, és nem 36 ezer forintot, csak 14 ezer forintot kell kifizetni egy olyan flavin tartalmú hidrogénezett termékért, aminek szintén semmi hatása nincs. És itt a szörnyűség, tabletta formájában is hozzájuthatunk a hidrogénhez. Kapszulákat kell lenyelni, és akkor a hidrogén felszabadul. Vannak a lúgos ásványvizek. Ugye tudjuk azt, hogy a Balatonfüredi víz, meg vannak olyan ásványvizek, amelyek lúgos kémhatásúak. Ezek emésztőszervi problémák esetén nagyon hatékonyak tudnak lenni. Dietikus tanácsát azért illik követni, ezt mesterségesen is előállítják. Amiért idehoztam ezt a táblázatot, az a következő. Az A-val, B-vel és C-vel jelölt oszlop, azaz egy-egy lúgos ásványvíznek a két paraméterét mutatja be, a pH-ját és az ammónium-ion tartalmát. Ott van a határérték, és láthatjuk azt, hogy ezek a vizek konkrétan nem teljesítik az ivóvíz előírásokat, mégis forgalmazzák őket. Fel lehet tenni a kérdést, hogy miért. Egy másik dolog a víz szűrése. Ugye a víz szűrése, ennek több oka lehet, szaptalanítás, sokan nem szeretik a klórszagú vizet. Hozzátenném mindjárt azt, hogy ennek azért van oka, hogy klórozott a víz, ugyanis amikor a vízművekben előállítják ahhoz, hogy ne fertőződjön el a kiszállítás, tehát a vezetékben, ezért klórt adnak hozzá, ez védi a vizünket. Aztán mondják, hogy azért kell a szűrő, mert a szennyezőket eltávolítjuk, illetve az ásványi összetevőket eltávolítjuk. Na most először is általában mondom azt, hogy ha valaki használ ilyen szűrőt, egy dologra figyeljen oda, a szűrőt kezelni kell. Horror példákat lehet mondani arra, hogy valaki nem kezeli a szűrőt, és a szűrő felületen baktériumok és gombatörzsek szaporodnak el látható módon. Vízszűrésnek egyik módja a reverzozmózissal történő szűrés. Ez azt jelenti, hogy nem akarok a részletekbe belemenni, van egy szűrőmembrán, és hogyha megfelelő nyomást gyakorolunk, akkor a közönséges vizet, hogyha átnyomjuk ezen a membránon, akkor itt már kiveszünk belőle minden ásványi anyagot. Egy probléma van, az élő szervezetek kialakulásának néhány milliós éve során arra szocializálódtunk, hogy a vízben legyenek ásványi anyagok, kalciumsok, magnéziumsok, ezt mind kivesszük belőle, tehát ez olyan, minthogyha desztillált vizet innánk, ez pedig azért jó, mert tönkrevágja a vesénket. De ezt megint nem teszik hozzá, tehát a reverzozmózissal tulajdonképpen eltávolítják azokat az összetevőket, amelyek egészséges táplálkozás szempontjából fontos lenne. És akkor itt van a víz szűrésének a bizonyítás, ez egy csodálatos dolog, ezekkel szoktak házalni. Az ábrán látható egy elektromos szerkezet két tartállyal, ez a csapvíz, ez pedig a reverse osmózissal megtisztított víz, bekapcsolják a szerkezetet, és azt mondják, hogy na tessék, ugye, hogy ott van a rengeteg koszmó, mert kiválik a vízből. Valójában egyszerű történetről van szó, vízelektrolízisről. Ugye ez egy elektrolizáló cella, hogyha két elektród között, ami itt is van két elektród, meg itt is van két elektród, megfelelő feszültséget kötök, akkor az egyik oldalon hidrogén, a másik oldalon oxigén fog felszabadulni, ez a vízelektrolízis. Egy probléma van, ahhoz, hogy elektrolízis menjen, ahhoz ebben az oldatban sónak kell lenni. Na most a csapvízben van só, tehát elindul az elektrolízis, és a mellékfolyamatban az elektródok beoldódnak. És azért látjuk ezt a trutymót ezekben a kísérletekben. Itt meg nincs ion, mert kiszedtük belőle az összes iont, következésképpen nem vezet az oldat, és nem játszódik le az elektrolízis, tehát tiszta marad úgymond az oldat. Tehát valójában itt az elektródból képződött rozsdát látjuk. Egy következő kérdés, ez a kedvencem, az oxigénnel dúsított víz. Ugye itt abból kell kiindulni, hogy a tüdő feladata az oxigén felvétel, a tüdőben vannak ezek a tüdőhólyagocskák, ez az oxigén, illetve széndioxid cserétben van szerepük, és a tüdőhólyagocskáknak a teljes felülete, ugye ez egy vérbő felület, a teljes felülete 90 és 100 négyzetméter között van egy felnőtt emberben. Tehát ez egy hihetetlen nagy felület. Na most, amikor az oxigénnel dúsított vizet árusítják, akkor azt mondják, hogy az oxigénnel dúsított víz azért jó, mert az élő szervezetben kell az oxigén, tudjuk, mindenki lélegzik, tehát tudja, hogy kell az oxigén. A vízzel, amit beviszünk oxigén, az további plusz, következésképpen sokkal jobban fogjuk érezni magunkat, hogyha oxigénnel dúsított vizet iszunk, igaz, hogy háromszor annyiba kerül mondjuk egy oxigénnel dúsított víz, mint egy normál ásványvíz. Hát egy problémát tudok mondani, de ez nem meggyőző, mert erre mindenféle érveket lehet mondani. Mindenesetre a gyomrunkban, oda eljuttatjuk ezt az oxigénnel dúsított vizet, a gyomrunkban nincsenek olyan alkatrészek, amelyek fel tudnák venni ezt az oxigént. Következésképpen tök mindegy, hogy milyen oxigénkoncentráció vizet iszom, de hát ez nem szokott meggyőző érv lenni, ez talán meggyőzőbb. Ki lehet számolni, hogy egy átlagos ember egy perc légzéssel mennyi oxigént visz be a szervezetbe, ez 525 mg. A becsült érték, tehát lehet, hogy csak 300, lehet, hogy 700, de 500 mg körül van az átlagérték. Egy liter csapvízben, mert abban is van oldott oxigén, hiszen egyensúlyban van a levegő oxigénjével, van 7,5-8 mg-nyi oxigén. Ez azt jelenti, hogy ha egy perc légzéssel bevitt oxigént akarok ivóvízzel pótolni, úgyhogy más nem használok, akkor percenként 65-70 liter vizet kell meginnom, és teljesen rendben vagyok. Na most erre szokták mondani azt, hogy jó, de hát mi feldúsítottuk oxigénben a vizet. Itt van egy tévképzet, ugye, aki szereti a fröccsöt, az tudja, hogy a szódavíz az oldott széndioxid, csak az kémiailag oldódik, az oxigén pedig csak fizikailag tud oldódni a vízben, és van az úgynevezett Henry törvény, tehát a vízben vagy a folyadékban oldott gáz koncentrációja az arányos a gáz nyomásával a folyadékszint fölött. Azaz, hogyha százszoros mennyiségű oxigént akarunk oldani a vízzel, vízben, akkor 100 bár nyomású levegőre, vagy 20 bár nyomású, az idősebb generáció számára atmoszférányi oxigénre van szükség a víz fölött, hogy ez a mennyiség beoldódjon. Egy probléma van, hogy ezt a nyomást leveszem, abban a pillanatban kimegy a folyadékból az oxigén. Úgyhogy egyfelől, hogyha most százszorosra növeltük, akkor nagyon jó a történet, mert akkor már, vagy mondjuk ha tízszeresen növelem, akkor már 70 literért csak 6,5 liter vizet kell meginnom, ha pedig százszorosára, akkor percenként elég meginnom kevesebb, mint egy liter vizet, és akkor rendben vagyok. Engem ilyenkor azért még egy kérdés motoszkál az agyamba, ekkora nyomáshoz már hegesztőpalac kell, ennek a szállítása egy nagy kérdés számomra, a másik pedig a betétdíja. A kérdés az, hogy mit igyunk, a válasz rendkívül egyszerű, csapvizet. Magyarországon az ivóvíz hálózatoknak a 95%-a az kiváló minőségű vizet szállít. Sajnos vannak Magyarországon is olyan területek, ahol arzén vagy ilyen szennyezések miatt sajnos a vízminőség nem olyan, hogy vagy ivóvíz hálózatra lehessen rakni, de Budapesten, Debrecenben, a nagyvárosokban garantáltan és még nagyon sok helyen garantáltan jó minőségű a víz. Hát ha vizekről beszélünk, ez egy kényes kérdés, napjainkban különösen, ugye a homeopátia. Számomra abszolút örömhír egyébként, hogy az Európai Akadémiák tudományos tanácsadó testülete úgy foglalt állást, hogy a homeopátiának nincs tudományos alapja, és ennek megfelelően ezt bizonyítani kéne. De a homeopátiától nem tudunk eltekinteni, a vizekről beszélünk, hiszen a homeopátia ma az egyik menő üzletága a gyógyszeriparnak, vagy a gyógyszerkereskedelemnek. A homeopátiát Samuel Hahnemann találta ki 1796-ban, azt hiszem akkor közölte először a homeopátiás dolgait. Ő körülbelül azt mondta, hogy ha van valamilyen vegyület, ami mérgező hatású, hogyha az kis koncentrációban használjuk, az gyógyító hatású lesz. Ha nagyon jó indulatú vagyok, akkor tulajdonképpen a különböző oltásoknak az alapjait fogalmazta meg, hiszen amikor egy védőoltást kapunk, akkor valójában bevisszük azt a szert a szervezetbe, ami egyébként veszélyes. A probléma az, hogy ő azt mondta, hogy akkor hígítani kell, de az alapelve az mégiscsak az, hogy a hasonló gyógyít, tehát hogyha valami mérgez, kis koncentrációban gyógyít. Ha hígítjuk az anyagot, a hatás megmarad, a mérgező hatás elmegy, ez a következő állítás. És hát az ő javaslata az volt, hogy hígítsunk extrém mértékben. Na most itt van egy Avogadro szám, ugye, és ez körülbelül be is tett a Hahnemann elméletnek, ugyanis Avogadro bizonyította azt, hogy egy molnyi anyagban 6×10^23 darab molekula van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk a vizet veszem, 18 milliliter vízben 6×10^23 darab molekula van. És minden anyagban, egy molnyi anyagban 6×10^23 darab molekula van. Na most Hahnemann különböző jelöléseket használtak, van ez a C potencia, ez semmi más nem jelent, mint hígítás. A C potencia az egy 100-szoros hízítást jelent, a 12 C potencia az pedig 10^24-szeres hígítást jelent. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy molnyi anyagot 10^24-szer meghígítok, akkor abból, mondjuk vízzel, akkor abból az egy molnyi anyagból egyetlen egy molekula lesz abban az oldatban. Hozzátenném, hogy Hahnemann nem ilyen hígításokat javasolt, ő elment egészen 10^3-ig, amire majd mindjárt visszatérek. Na most csak, hogy lássuk, hogy ez mit jelent, egy 12 C potenciás szilva pálinka esetében ez azt jelenti, hogy 2 cent szilva pálinkában 60%-os valószínűséggel van egy darab alkohol molekula. Na most szoktak azért ajánlani, tehát a 30 C-s hígítás, az 10^60-szoros hígítás. Ez azt jelenti, hogy 10^41 darab, ne tessen meg kísérletezni, én géptelen vagyok felfogni, ez már akkora szám, de 10^41 darab tablettában van egy molekula, vagy ha ezt térfogatban határozom meg, akkor 4×10^34 liter vízben van egy molekula, ami térfogatot tekintve a Földnek a 30 milliárdszoros térfogatát jelenti. Tehát, hogy azt szeretném, hogy egy vízmolekula vagy egy hatóanyag bejusson a szervezetembe, akkor semmi más nem kell tenni, mint egy annyi mennyiséget elfogyasztani, ami a Földnek a 30 milliárdszorosa, és akkor már rendben vagyok. Na most nyilván ezek a hígítások, ezek értelmetlenek, és itt jött be az a következő dolog, hogy azt mondták, hogy jó, elég, ha csak megmutatjuk a hatóanyagot a víznek, mert memóriája van, és emlékezni fog abba, hogy mi van. Ezzel két ellenvetést lehet tenni. Az egyik dolog az, hogy ha úgy vesszük, ugye forog a víz mindig találkozott minden anyaga, akkor nem kell semmit se csinálni, mert a víz emlékszik mindenkire, akivel egyszer már találkozott, tehát benne van ez az információ. De én inkább azt mondanám, amit az előző ábrán szerepelt, hogy a víznek a memóriája olyan rövid, hogy 10^-12 szekundum alatt elfelejti, hogy mi volt benne, következésképpen értelmetlen a dolog. Minden esetre, hogyha valaki hisz a homeopátiában, és nem vagyok rossz indulatú, sőt, gazdaságilag ez a tanácsom, akkor igyon 4 C homeopátiás fröccsöt. Ez 1 deciliter bor, 10 köbméter szódavízzel. Ha valaki ettől mámoros állapotba tud kerülni, akkor hinni fogok én is a homeopátiában. A deutérium szegény víz, ez egy keményebb történet, ugye ezt a deutérium szegény vizet, ezt körülbelül 20 évvel, 25 évvel ezelőtt találták ki, és az volt az állítás lényege, hogy ha deutérium szegény vizet használunk a közönséges víz helyett, akkor ennek különböző hatásai, többek között rákellenes hatása van. Na most azt kell tudni, hogy vannak az izotópok. Az izotópok azt jelentik, hogy ugyanaz a elem, csak különböző az atomtömege. A legnagyobb különbség az izotópok között a hidrogén esetében van, mert van a hidrogén, ami egy proton tartalmaz, van a deutérium, ami tartalmaz egy protont és egy neutron, meg van a trícium, de most azzal ne foglalkozzunk. Ha megnézünk egy természetes vizet, akkor ez azt jelenti, hogy körülbelül 100 000 víz molekulából 29-ben van deutérium, tehát ilyen kicsi a deutérium koncentráció. A proponensei ennek a deutérium szegény víznek azt állítják, hogy ha lemennek 25, 21 vagy 17 darab deutériumot tartalmazó vízre, akkor ez már rákellenes hatású, és ezt izotóp effektussal értelmezik. Az izotóp effektus az ismert, ez azt jelenti, hogy a különböző izotópokat tartalmazó, és ez különösen a hidrogén esetében van így, izotópokat tartalmazó molekulák azok máshogy reagálnak egy-egy reakcióban, csak az a probléma, hogy ilyen mértékű izotóp effektust soha az életben senki nem látott, és olyan kis koncentrációkról van szó, hogy nagy valószínűséggel semmiféle hatása nem lehet ennek a változtatásnak. Úgyhogy a teljesen korrekt válasz erre a felvetésre az az, hogy igen, valószínűtlen, bár nem lehetetlen, hogy élettani hatása legyen, de ezt az élettani hatást bizonyítani kellene. 21 néhány év óta ezt nem sikerült, és ezt nem csak én állítom, hanem állítja ugyanígy a gazdasági versenyhivatal is, aki 2015-ben egy komoly 30 millió forintos bírságot szabott ki a Preventa termékek, tehát ez a deutérium szegény termékeket forgalmazó cégre. Azóta már, ha jól tudom, ezt a terméket nem forgalmazzák, forgalmazzák más név alatt. De ennyit a deutérium szegény vízről. És akkor térjük át a sókra, még szerintem van annyi időm, ez rövidebb lesz egyébként is. Ugye a sók azok a szilárd anyagok, amelyek pozitív töltésű kationokról és negatív töltésű anionokból állnak. Itt felsoroltam néhány olyan sót, amivel találkozhat mindenki, péti só, gipszkása, vízkő, nyalósók, és hát a konyhasó, ami ugye mindenki ezzel, erre asszociál, amikor arról beszélünk, hogy só, azt tudni kell, hogy a magyar élelmiszer szabályok szerint az a konyhasó, ha csak nincs valami kivételes engedély, amiben a nátrium-klorid tartalom legalább 97 tömegszázalék. Tehát csak azt tehetem ki az asztalra, mint konyhasó. Na most a nátrium-klorid az egy meglehetősen érdekes vegyület, már a középkorban elkezdtek, itt van egyébként a szerkezete, tehát klorid, nátrium ionok váltják egymást, és a lényeg az, hogy ennek a sónak a bányászata már a középkorban, a középbronzkorban elkezdődött. Többen úgy gondolják egyébként, hogy kifejezetten nagy jelentősége volt a kősónak a civilizáció fejlődésében, ugyanis a kősó tette lehetővé a tartósítást, ennek megfelelően ezt tette lehetővé, hogy éhínségek idején túlélje a törzs, ugye még akkor törzsek voltak, vagy hogy hosszabb utakra vállalkozzanak az emberek. Tehát tartósítószerként is használják, megint van egy bibliai vonás, ugye nagyon sok áldozati ügyletben sót kell használni, Jézus intelmeiben a föld sójának nevezte követőjét, mert ennyire fontosnak tartotta őket. Aztán tudjuk azt is, hogy a középkorban a hadseregeknél fizetőeszközként is használták, innen származik egyébként az angol salary fizetés szó. És hát azt is tudjuk, hogy sokszor háborúztak a sóért, egyébként a vízért is, ezt nem említettem korábban, illetve hát a megtorlás eszköze is a só volt, ugye Karthágot besózták, bár az ember utána olvas, akkor nem az egészet, csak szimbolikusan sózták be. A lakosoknak azt üzenve, hogy na ide ne gyertek, mert akkor legyilkolunk benneteket, de azért ez nem azt jelentett, hogy terméketlenné tették. És van még egy dolog, amire sokan nem gondolnak, a vegyipar rengeteg klórvegyületet használ különböző célra, és ezt a kősóból állítja elő, tehát ilyen szempontból is meghatározó jelentőségű. Na most idáig rendben vagyunk. Ja igen, hát hogy állítják elő? Vagy bányásszák, ugye az egyik egy modern bányászat, ott mutat Winsfordban, a másik pedig Vielicska és sóbányában készült kép. Nekem, ha az ember lemegy ebbe a bányába, akkor rengeteg ilyen faragott sószobrot lát. Nekem mindig az volt a véleményem, hogy akkor még rengeteg ideje volt a sóbányászoknak, mert ilyeneket tudtak farigcsálni. De alapjában véve vagy bányásszák a sót, vagy pedig lepárolják. Hát ugye van egy ősi módszer, amit még az elmaradottabb vidékeken használnak, vagy pedig lehet ilyen gépi eszközökkel is begyűjteni a bepárolt sót. És hát mire használjuk? Ugye ételízesítés, a sóban mindig van valami kálium, ugye az emberi szervezetben a kálium, mint mikroelemnek jelentősége van. Nagyanyáink ugye fülmelegítésre használták. Hozzátenném, hogy ennek semmi köze a sóhoz, mert kavicsok és egyebek is megfelelnek a célnak, csak a sónak olyan nagy a hőkapacitás, hogy hosszan tartotta a meleget, tehát ezért használták. Azt is tudjuk, hogy légúti megbetegedése jók a sóbarlangok, és hát azt is sejtjük, vagy tudjuk, hogy magas a vérnyomás, tehát a sófogyasztás magas vérnyomáshoz vezethet a benne lévő nátrium tartalom miatt. Tehát ezt lehet tudni a sóról, idáig nincs is semmi probléma, és akkor pár évvel ezelőtt berobbant Magyarországon a köztudatba a Himalája só, amiről a következőket lehet tudni. 250 millió éves, hát mondjuk nem egy matuzsálem, de tényleg öregebb sónak számít, de általában a sóbányákban bányászott só az ilyen 200 millió év körül alakulhatott ki, tehát nem egy nagyon különleges dolog. Az életenergiánkat 27%-kal növeli, az a kérdőjel azt jelenti, hogy hogy a fenébe lehet ezt az életenergiát megmérni, mert én ezt továbbra se tudom. Nem okoz magas vérnyomást, na innentől kezdve már erős kételjei vannak az embernek, ugyanis ha az élő szervezetbe bejut a só, a nátriumklorid, az ott egyből feloldódik, diszociál nátrium és klorid ionokra, tehát gyakorlatilag tök mindegy, hogy konyhasóval vagy himalájasóval viszem be a só mennyiséget, ugyanannyi nátriumot viszek be a szervezetbe, innentől kezdve értelmezhetetlen, hogy miért nem okoz állítólag magas vérnyomást. Ez a legszebb mondat, kézzel bányásszák, egyébként a himalájasót afganisztáni oldalon bányásszák a Himalájának, kézzel bányásszák, hogy az értékei megmaradjanak, majd ezt követően, ez egy reklámból származik a megállapítás, ezt követően leírják, hogy de géppel törik, hogy szállítható legyen. Tehát értjük, el lehet képzelni az afgán sóbányászt, aki szerencsétlen 10 körömmel kaparja a sót, hogy meglegyen a só, hogy megmaradjanak az értékei, utána pedig géppel összetörjük, hogy csomagolni lehessen. És van benne 84 nyomelem. Hát ez a legszebb az egészben, ugyanis én megnéztem ezt az adatlapot. Ma az analitikai kémia ott tart, hogy a 84 nyomelemet bármiben ki tudja mutatni, sőt még többet is. Ez a 84 elem, ez nagyjából a teljes periódusos rendszert lefedi. Tehát ennek semmi különleges jelentősége nincs, hát a Himalája sónál ezt kijelentik. És ugye azt lehet tudni még, hogy a Himalája só az így néz ki, egy kicsit van egy ilyen sárgás, rózsaszínes, barnás árnyalata. Meg kell, hogy mondjam, hogy nekem is tetszenek a Himalája sólámpák, de nem azért, mert bármi hatása van. Na ehhez képest itt jön a halandzsa. A Himalája só nem más, mint folyékony napenergia, mértani szerkezetben megkötve, ami képes életet létrehozni és fenntartani. Hát az úgy elképzelem, hogy a Himalája só hogy hoz létre életet? A fenntartásom akkor ne is beszéljünk. Továbbá, átrendezi az epidermális réteget, tehát gyógyítja a bőrrákot, és végül a hiperaktív gyereket is kezeli, csak nézniük kell a sólámpást. Na most erre szoktam én azt mondani, hogy a sónak ez a, egyébként tényleg szép színe, tehát itt is látjuk, hogy egy ilyen sárgás, tényleg szép színe van, ez valójában mangán és vas szennyeződésekből származik, tehát ilyen vegyületek vannak benne, és én erre szoktam azt mondani, hát hogyha a gyerek nem tud viselkedni, vegyünk elő egy 100-as rozsdásszeget, és mutassuk fel neki. Ugyanazt a vegyületet fogja nézni, és lehet, hogy hatékonyabban fog működni a dolog. Na most annyit még hozzátennék, hogy ugye ez is egyébként egy nagyon jó üzenet, bocsánat. Ez is egy nagyon jó üzenet. Ennek van egy ilyen spirituális üzenete, hogy tartom a sólámpáson a kezemet, és valami történni fog. Na most, ha hiszik, ha nem, ugye találtam olyan adatot a Himalája sóval kapcsolatban, amire azt mondják, hogy a lámpát, hogyha bekapcsoljuk, akkor abban olyan kationok képződnek, amik a gonosz hatású anionokat, azokat semlegesítik, és ezért kell használni, és aztán ugyanebben a reklámban, a reklám végefele pedig kijelentik, hogy és akkor is működik, ha ki van kapcsolva a lámpa. Tehát ezt tegyük össze. És akkor még a befejező néhány diámon a méregtelenítésről szeretnék beszélni, mert ez is egy csodálatos dolog. Itt látunk az ábrán egy lavort, nevezzük annak, jó, luxus lavor. Ebben bele van döfve középen valami szerkezet, ami valahol a konnektorban végződik. És a lényeg az, hogyha ebbe áztatjuk a lábunkat, akkor elkezd elszíneződni a benne levő folyadék, És attól függően, hogy milyen színű lesz ez az elszíneződés, különböző nyavajákra lehet következtetni, máj problémákra, ilyen-olyan méreganyagtartalmokra, vérrögökre és így tovább. Tehát ebből lehet erre következtetni, legalább fél órán keresztül kell ezt használni, mert ez talpon át, az állítás szerint talpon át salaktalanít. Hogyha egy komolyabban akarjuk megnézni, akkor ez így néz ki. Különösen szeretem ezt a szerkezetet itt, ugyanis ez komolyságot sugároz. Van rajta sok kapcsoló, sok mindent lehet rajta szabályozni, tehát csak komoly lehet. Erre szoktam én azt mondani, hogy ha valaki ad nekem, és egy ilyen készüléket be lehet szerezni 50 ezer forintért nagyjából. Erre szoktam azt mondani, hogy ha nekem ad valaki 10 ezer forintot, mindenki jó jár, mert egy tejfölös dobozból, két százasszegből és egy lapos elemből ugyanezt meg tudom csinálni, ugyanis ebben a készülékben semmi más nem történik, mint azon az ábrán, amit mutattam az elektrolízis kapcsán, hogy két elektródot között elektrolizálunk, és az elektród anyagából beoldódó trutymót látjuk ebben. De ha ebben valaki hisz, akkor még azt szoktam tanácsolni, hogy mert állítólag kozmetikákban egy fél óra 2000 forint egy ilyen kütyűvel, azt szoktam mondani, hogy nyugodtan nevezzem be, menjen el vásárolni, bankolni, ugyanaz a hatás meg lesz, és legalább nem töltötte feleslegesen az idejét. Hát ezzel a szép gondolattal, illetve azzal szeretném zárni az előadást, hogy sajnos ezek a dolgok körülöttünk vannak, én ma a vizekre koncentráltam, de vannak Flavon klubos termékek, akiről megint sok mindent el lehetne mondani, és nagyon sok olyan dolgot hozzá lehet jutni, amit sajnos gyarló emberek a tudatlanok nyakába sóznak. Én ezen a ponton nem csak azért, mert ebben az épületben vagyunk, annyit szeretnék mondani, hogy kérem, bízzanak a tudományban, ugyanis nagyon sokszor a tudomány elleni bizalmatlanság az, ami hajtja ezeket a dolgokat. A tudomány nem mindenható, nem tudjuk mindenre a választ, de ezeknél sokkal jobb válaszokat tudunk adni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Köszönjük szépen professzor úrnak az előadást, és akkor most az önök kérdései következnek. Mivel biztos, hogy nagyon sok kérdés lesz, én fogom odavinni a mikrofon, de nem fogom odaadni, hanem egy ilyen riporterszerű szituációban egy percük van arra, hogy feltegyék a kérdést. Utána az akadémia csengőjével, Bálint kérlek, fogjuk jelezni, hogy letelt az egy perc, és ha még mindig nem hangzott el a kérdés, akkor egy utolsó lehetőség van feltenni a kérdést. Most azért vagyok ilyen szigorú, mert nem szeretnénk most lehetőséget adni arra, hogy 10 perces, 15 perces álláspontokat fejtsen ki bárki, hiszen ezzel a többiek elől veszi el az időt. Úgyhogy azt hiszem, ez így korrekt, hogy bejelentettem előre, és professzor úrnak megjavasoltam, hogy az a tapasztalat, hogy sok hasonló kérdés van, megpróbálunk először 3-4-5 kérdést összegyűjteni, és aztán meglátjuk, hogy mire jutunk. Kérem szépen az első kérdést. Igen, megyek. Most egy kicsit... Nem, egy pillanat, be kell tartani a szabályokat, tehát különben... Miért mondtam el? Meg tényleg nem hallják. Igen, kérem, hogy mutatkozzon be.
Üdvözlöm, Zámbori Rihárd vagyok, köszönöm szépen, nagyon élvezetes előadás volt. Azt kérdezném professzor úrtól, hogy mi a véleménye a manasság szintén divatos ásványvízfogyasztásról?
Ásványvízfogyasztás,
köszönöm. Jó.
Nagyon szépen köszönjük. Várom a következő kérdést. Húha, most még ennyire a hatás alatt
van? Itt van, ott is van.
Ja, látom,
ott is van.
Igen. Hol volt? Igen, megyek. Hiába ez a legnagyobb termünk. Kérem szépen a kedves nevét.
Bős Imréné vagyok. Szeretném tudni a szalvuszvízről. Mi a véleménye, professzor?
Szalvusz.
Köszönjük szépen. Hol volt a másik kérdés? Igen. Bocsánat.
Major Éva vagyok, a Fővárosi Vízminőség és Környezetvédelmi Igazgatója.
Majd a honorárimat megbeszéljük.
Nagyon szeretnék gratulálni az előadásához, mert nagyon közérthető volt és nagyon meggyőző. Magam is szoktam hasonlókat tartani, de ez nekem nagyon-nagyon tetszett. A gyógyszermaradványokról szeretnék hallani, erről nekem is van egy véleményem, de biztos felmerül itt másokban is. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük. Becsület szavamra nem volt beépített kérdés, tehát talán a minden tudás...
Kettő is.
Igen. De a minden tudás egyetemén voltak beépített kérdések, ezt utólag elárulom, de ez nem volt az. Igen.
Jó estét kívánok, Péli Mária Magdolna vagyok, és én a forrásvizekről szeretnék hallani.
Köszönjük szépen. Menjünk még tovább?
Itt volt még egy hölgy, és akkor utána válaszol. Tamás?
Ja, igen.
Itt volt egy hölgy, és akkor majd utána válaszol.
Kérdezni, hogy az emberek hiszékenyek, de a hatóságok miért engedik a forgalmazást?
Bocsánat, azt én nem hallottam.
Az emberek hiszékenyek, de a hatóságok miért engedik? Köszönjük szépen. Akkor még ezt az egyet hadd gyűjtsem be, ha már itt vagyok.
Említette a szűrt vizek és a veseérléktelenség összefüggését, ez mennyire bizonyított orvosilag?
Köszönjük. Akkor majd megyek egy újabb kört, jó?
Jó, akkor megpróbálom sorban lenni és válaszolni. Ez mind különböző kérdés, úgyhogy ezt tudom válaszolni. Ásványvízfogyasztás. Én azt gondolom, először is azzal kezdeném, hogy én otthon csapvizet iszom, munkahelyemen ittottam ott ásványvizet, mert hogy az könnyebben hozzáférhető. Alapjában véve az ásványvizekkel, tehát azokkal az ásványvizekkel, amiknek nem tulajdonítanak csoda hatásokat, meg különleges egészségügyi hatásokat, azokkal semmi probléma nincs. Ott egy dologra kell odafigyelni, a szavatosságra, mert az nem használ nekik, hogyha mondjuk évekig tároljuk és utána isszuk meg, de én azt gondolom, hogy a ma Magyarországon forgalmazott, és ugye nem illik neveket mondani, úgyhogy nem mondom, hogy a Kék Kutira, vagy a Szent Királyra, vagy ezekre gondolok, ezekkel semmi probléma nincs. A csendes is jó, a széndioxiddal dúsított is jó, a félcsendes is jó, ezekkel én nekem nincs semmi probléma, és úgy tudom, hogy nincsenek is minőségi problémák. Tehát itt kifejezetten, amikor valami csodahatást tulajdonítunk a víznek, azzal van a baj. A szalvusz vízzel egy kicsit bajban vagyok, mert nem emlékszem, hogy ez melyik víz, ez a magnézium tartalma, vagy melyik ez? Ez egy gyógyvíz, azt tudom, csak nem tudom, hogy milyen.
Hol volt ez a kérdés?
Igen, tehát ez egy lúgos víz, egy természetes eredetű lúgos víz. Erre mondtam azt, hogy vannak természetes eredetű lúgos vizek, és a lúgos vizeknek van jelentősége, valakinek gyomorsav túltengése van, de ezt nem nyakló nélkül kell inni, és főleg nem úgy, hogy bemegyek a boltba, és akkor onnan leveszek a polcról valamilyen lúgos vizet. Ezt mindig konzultálni kell az orvossal, vagy a dietikussal, mert azért itt olyan egészségügyi hatás van, amire oda kell figyelni. Gyógyszermaradványok. Itt az előbb már említettem, hogy a 84 nyomelem kapcsán, hogy mi vegyészek egy kicsit magunk ellen dolgoztunk az elmúlt néhány évtizedben. Egyszerűen arról van szó, hogy hihetetlen kis koncentrációban ki tudunk mutatni, meg tudunk határozni vegyületeket, molekulákat. Tehát magyarul, ha van egy víz, akkor abban bármit meg tudunk, majdnem bármit meg tudunk mérni, kimutatni, még hogyha nagyon-nagyon kis koncentrációban van jelen. Na most általában Magyarországon a vízműveknél olyan technológiák vannak, amik az ilyen jellegű szerves szennyeződéseket, azokat eltávolítják. Feltételezem Budapesten is ez a helyzet, de lehet, hogy nem. De én azt gondolom, hogy azt Debrecenben tudom, hogy eltávolítják. Ami azt jelenti, hogy bőven a toxikus és az élettani határérték alá viszik a koncentrációt. Az alapvető probléma persze az, hogy egy jó vegyész meg tudja mondani, hogy ebben van ilyen vagy olyan peszticid, fogamzásgátló maradvány, és így tovább, de ezek olyan koncentrációban vannak, amik rendkívül kis koncentrációk. 10 évvel ezelőtt nem voltak, mert nem tudtuk megmérni, és egyébként pedig ezekre élettani hatás azt gondolom, hogy nem lehet, vagy nincs. Forrásvizek. A forrásvizekkel kapcsolatban azt kell tudni, hogy sajnos ma a Földön egyre kevesebb olyan forrásvíz van, ami érintetlen. Ugye a forrásvíz az a többször említettem ma, van egy vízkörforgás, és a forrásvíz az egy ilyen körforgásból kerül a felszínre. Ha olyan a környezet, akkor persze mire a felszínre kerül megint a víz, addigra egy természetes szűrésen, egy természetes tisztuláson megy át. Sajnálatos módon egyre kevesebb ilyen van, tehát meg kell nézni azt, hogy hol van az a forrás. Én egyszer az interneten láttam egy ilyen csodálatos képet, hogy valahol forrásvíz ki volt írva, egy kiváló minőség, és 100 méter vagy 200 méterrel fölötte pedig ott volt egy lóistáló. Hát az valószínűleg nem volt forrásvíz, de jó minőségű forrásvíz. A hatóságok miért engedik ezt? Nem tudom. Illetve van sejtésem. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon lomhán mozdul a hatóság, nem merik felvállalni alapjában véve a felelősséget nagyon sokszor, mert egész egyszerűen arról van szó, hogy meglehetősen komoly pénzek vannak ezen dolgok mögött, tehát olyan anyagi érdekeltségek jelennek meg, amivel szemben nehéz felvenni a harcot. Egész egyszerűen az, hogy van egy hatósági döntés, az meglehetősen könnyen lehet, vagy lehet támadni. Hát említeném ugye most a homeopátiás szerekkel kapcsolatban, ugye ezzel valahol már elhangzott, én elmondtam, hogy az Európai Akadémiáknak a Tudományos Tanácsadó Testülete egyértelmű állást foglalt. Ezügyben megkeresték a magyar hatóságot, és mindenki azt mondta, mutogatnak az EU-ra. Szerintem ebben az ügyben semmi köze a dolognak az EU-hoz, de arra mutogatnak, hogy hát nem tudunk mit tenni, majd egy EU szabályozás lesz. Nyilvánvaló nagyon sokáig tart még, amíg bekerül a tiltás. Azt tudom, hogy az Amerikai Egyesült Államokban már léptek ebben az ügyben, és a homeopátiás szereknek a forgalmazását, most ezt nem tudom biztosan, vagy betiltották, vagy kitiltották a gyógyszertárakból, tehát valami nagyon komoly szigorítást bevezettek. A szűrt vizekkel, mi volt a szűrt vizekkel? Valaki? Ja igen, tehát ugye ezzel mindig van vita, hogy most szűrt víz vagy nem szűrt víz. A vese elégtelenségek, hát ott idéztem azt a könyvet, ugye azt én arról tudok, meg orvosokkal az ember beszél, akkor általában az van, vagy azt mondják, hogy a desztillált víz fogyasztása az káros az egészségre, de most egy ilyen reverse ozmózissal szűrt víz, és én hangsúlyoznám, hogy a reverse ozmózissal, tehát nem arról a vízről beszélek, amit aktív szénen a klórszag eltávolítása miatt szűrnek, hanem az ilyen reverse ozmózissal történt vízszűrésről, ami kiviszi az összes ásványanyagot a vízből, erről az az általános vélemény, vannak ellenvélemények is, de az az általános vélemény, hogy nem tesz jót a vesének. Ennek pedig az az oka, hogy ennek az ion koncentrációnak a vesében lejátszódó ioncsere és egyéb folyamatok miatt van jelentősége, és erre van kialakulva a vese. Tehát, és az a probléma, hogy egy ilyen víznek a fogyasztása az nem azonnal hat. Én nem fogyasztottam még soha desztillált vizet, bár lehet, hogy majd rászokok a laborban, de nem fogyasztottam desztillált vizet, de állítólag ennek van egy hashajtó hatása is. De a vese, tehát az egészségkárosító hatás az nem azonnal jön ki, hanem egy bizonyos idő elteltével és tartós fogyasztás után.
Ez volt a vége?
Ja igen, ez volt, bocsánat.
Hadd provokáljam most professzorat én egy kicsit, egy más jellegű kérdés. A homeopátiával kapcsolatban ugye ennek az Európai Tudományos Tanácsadó Testületnek az is benne volt a jelentésében, hogyha bármi hatás tapasztalható volt a klinikumban, az a placebo hatásra vezethető vissza. Nem ezt akarom ragozni, hanem az a kérdésem, hogy ezeket a szereket gyakran olyan embereknek adják el, akik nehéz élethelyzetben vannak, betegek, és professzor ugye nagyon helyes, vagy nagyon korrekten említette, hogy a tudomány nem mindenható, a tudomány folyamatosan fejlődik, új eredmények, de hát nem tudunk például még mindent gyógyítani. Jogos. Akkor felteszem a kérdést, hogy mi erről a vélemény professzornak, hogy...
Igen, hát ez egy sok szempontból ez egy etikai kérdés, sok szempontból pedig ez egy gyilkossági ügy. Tudom, hogy erőszavakat használok, de általában szeretek erőszavakat használni. Tehát ugye a következő a helyzet, hogy valóban, ahogy Tamás is említette, nagyon gyakran nehéz helyzetben lévő, és ez nem anyagi nehéz helyzet, hanem egészségügyi szempontból nehéz helyzetben lévő embereknek a nyakába sózzák ezeket a dolgokat, akik szerencsétlenek nyilván kapaszkodnak minden, ha valaki mondjuk komolyan rákos, akkor ő kapaszkodni fog minden megoldásban, ha használ, ha nem. Na most ezzel kapcsolatban a placebo hatást azt ne vegyük le a napirendről, mert placebo hatás van. Csak az a probléma, hogy a placebo hatás komoly szervi problémákat nem fog megoldani. A placebo hatásnak van sok szempontból jelentősége, de olyan jelentősége biztos nincs, vagy olyan hatása biztos nincs, hogy ez meggyógyít embereket. Na most ugye a probléma az, hogy ezeket a szereket, ezeket a vizeket akár, vagy sókat, ezeket soha, legalábbis tudomásom szerint nem hajlandók soha alávetni a tudományos szigorral az ellenőrzésnek. Ha ezt követeli az ember, akkor azt mondják, hogy persze, mert itt egy holisztikus megközelítés van, meg egy globális megközelítés van, itt nem alkalmazhatók az orvostudománynak a klasszikus dolgai. Tehát ez az egyik dolog, hogy én úgy gondolom, hogy a placebo hatás van, de ettől függetlenül ezek a szerek károsak. Két problémát említenék ezeknek a szereknek az árusításával kapcsolatban. Az egyik az nyilvánvalóan az anyagi átverés, mert eladnak valamit, ami semmi. Ez mondjuk még azt lehet mondani, hogy jó, hát hogy aki hagyja magát, hogy átverje, hagyják átverni. De a súlyosabb probléma az, hogy nagyon sok olyan eset ismert, amikor valaki a konzervatív orvosi kezeléseket hagyja ott ezen szerek miatt. És tulajdonképpen, mert én is hajlandó vagyok kompromisszumokra, mert én nem azt mondom, hogy ne fogyasszanak ilyen szereket. Ha valaki mindenáron ilyen szereket akar fogyasztani, fogyassza, csak a konzervatív orvosi kezelés ne hagyja ott. Közeli ismerősem is volt, aki azt mondta, hogy ő most ettől vagy attól meg fog gyógyulni, ott hagyta a rákkezelést, nem 100%-os, de nagyon jó esélye lett volna arra, hogy egy ilyen hagyományos kemoterápia, besugázás, stb. Után talpra áll. Nem ezt választotta, bele is halt elég gyorsan. Tehát azt gondolom, hogy itt egy, és ezért mondtam azt, hogy ez már gyilkossági kérdés is, mert hogyha valakit rábeszélek arra, hogy az én szeremet használd, mert ez meggyógyít, és közben a szernek semmi hatása nincs, ugyanakkor meg esetleg orvosilag még menthető az illető, akkor ez már egy súlyos etikai ügy.
Köszönjük szépen, akkor várjuk a további kérdéseket.
Itt van, ja.
Vannak bizonyos táplálékkiegészítők, például mint a humicin, ami nem kevesebbet állít, mint hogy kivezeti a nehéz fémeket a szervezetükből. Igaz ez? Van ennek valami valóság alapja?
Köszönjük. Nem adom oda. Én a víz tárolásáról szeretném professzor urat kérdezni, különös tekintettel ugye a műanyagpalackra. Azt is szokták mondani, hogy az is probléma, hogy műanyagpalackba tárolják, a másik az, hogy amivel kimossák, ugye, hogy új vizeket tegyenek be ezek a idézőles ásványvizek, hogy erről mi a véleménye. Tehát a tárolás.
Nagyon köszönjük. Igen, megyek hátra. Elnézést, így átnyúlok.
Köszönöm, Molnár Márta vagyok. Mi a véleménye Tejfalusi András elméletéről, miszerint a boltokban kapható konyhasot túlzott mennyiségű káliummal adagolják, ami káros az egészségre állítólag, és elősegíti a korai halálozást. Ezzel egy időben megtiltották a patikáknak, hogy tiszta sót, azaz nátriumkloridot forgalmazzanak, amit pedig évekkel ezelőtt recept nélkül lehetett kapni a gyógyszertárakban.
Köszönjük szépen.
Sipos István vagyok. Azt szeretném megtudni, hogy miért nincsen felvilágosító munka. Itt az előadás folyamán hallgattuk, hogy sok mindenbe átvernek bennünket, sok fölösleges pénzt kidobunk, és annyi mindenről van itt, mindenféle kampány, de erről az ügyről csönd van. Azt értem én, hogy nagy gazdasági érdek áll ezeknek a forgalmazóknak a érdekében, meg nagy gazdasági hatalom is van a kezükben, de felvilágosítást azt lehetne adni, hogyha a felsőbb szintű vezetés úgy döntene, gondolok a egészségügyi kormányzatra. A másik dolog, hogy fölöslegesen pénzt költünk, az talán még gazdasági oka is lehet ennek. A gazdasági felvilágosítás is kellene.
Köszönjük. Közben megjegyzem, hogy rengeteg újságíró van itt. Külön köszönöm, hogy eljöttek, itt vannak a legnagyobb portálok tudósítói is, tehát lesz még ennek szerintem majd visszhangja. Hol van még?
Tans, itt volt egy hölgy, aki ott is, és akkor itt van egy hölgy.
Igen.
A só védelmében szeretném megkérdezni, hogy valóban gyulladás csökkentő-e a konyhasó, ahogy a nagyanyám mondta, hogy torokgyulladásra sóval öblögessük.
Köszönöm. Akkor...
Még ott van egy.
Még egy kérdés? Ő már volt. Na.
Engem csak foglalkoztat ez a vízszűrés, és a kérdésem a következő, ezzel a fordított ozmózisos vízszűréssel kapcsolatban, hogy akkor a gyógyszertárakban, orvosi rendelőkben, nagy üzemekben, ezekben a palackos dolgokban ugyanilyen vizet forgalmaznak, akkor ez üzlet, vagy mi az oka?
Köszönjük. Akkor egyőre most.
Jó, itt még be tudok fogadni egyszerre. Kezdjük az elején. Táplálék kiegészítők. Hát ez megint egy olyan kérdéskör, amiben nagyon nehéz belegyúlni. Nagyon sok olyan táplálék kiegészítőt árusítanak, aminek valójában semmi értelme nincs. Mondok példát. Ez mondjuk nem is táplálék kiegészítő, csak hogy mire gondolok. Például a C-vitamin túlzott fogyasztásával egy apró probléma van, hogy a szervezet felvesz valamennyi mennyiséget, a többit pedig üríti. Következésképpen semmi értelme egy bizonyos szint felett C-vitamint fogyasztani. Ugye van ez az őrület a különböző nyomelemekkel kapcsolatban, hogy ezt kell szedni, azt kell szedni. Ez személyes véleményem, hogy ha valaki egy kiegyensúlyozott táplálkozást folytat, akkor nincs szükség táplálék kiegészítőkre, mert a tápanyagban minden olyan dolog bekerül a szervezetbe, ami szükséges az egészséges működéséhez. Az egy másik kérdés, hogyha valakinek valamilyen olyan szervi problémája van, hogy valamiféle nyomelemdefektus alakul ki, vagy a terhes nőknél szoktak ugye különböző kiegészítőket adni, mert átmenetileg megbojdul a rendes működése a szervezetnek. Ilyen esetekben persze orvosi tanácsra lehet olyan szereket szedni, amit valamilyen problémát orvosolnak, de összességében én nem hiszek a táplálék kiegészítőkben, és nem nagyon hiszem, hogy ezeknek bármi jelentősége van. Persze tudom, hogy most van például a fitness történet, ahol már különböző táplálék kiegészítőket, fehérje koncentrátumokat, ezeket ajánlják. Azért nem akarok nagyon határozottan erről beszélni, mert ez egy külön tudomány, ennek utána kellene menni, megvizsgálni, csak egy érzést mondok, hogy ott is túl van tolva elég erősen a történet. Tehát szerintem azokra a táplálék kiegészítőkre, amit itt ottam, ott nagyon keményen reklámoznak, arra valójában egy egészséges szervezetnek nincs szüksége. A következő kérdés a víztárolás. Igen, ez egy teljesen jogos felvetés. Ugye azt kell tudni, hogy a műanyag az nem egy kész anyag, az folyamatosan változik. Abból akár szerves fragmentumok kerülhetnek amit tárolok abba. Na most ezért is van az, hogy megvan adva, hogy egy palackos víznek mennyi a szavatossági ideje, ugyanis annyi idő alatt viszont ezek be vannak mérve, annyi idő alatt biztos, hogy nem kerülhet bele káros anyag. Azt a részét nem teljesen értettem, hogy mossák és újra felhasználják, ugyanis törvény van rá, ezeket nem lehet újra felhasználni. Tehát én úgy tudom, hogy tudom, hogy van a szelektív hulladékgyűjtés, de a szelektív hulladékgyűjtésben nem azért gyűjtik be a PET palackot, meg ezeket a palackokat, hogy újra palackként hasznosítsák. Tehát a mindig frissen, valamilyen módon sterilezett palackokban töltik be ezeket a vizeket. Egy nagy probléma van, és erről is tudok, az egyik nagy cégnél volt egy ilyen probléma, hogy nagyon sokáig a teherautón tartották, bőven szavatossági időn belül a teherautón tartották az ásványvizet, és az ki volt téve valami nagyon erős napsütésnek, és az sajnos elindított káros folyamatokat. De azt kell mondanom, hogy az a határidőt, ha betartjuk, ami a palackra rá van nyomtatva, ott még elvileg nem szabad, hogy bármiféle káros hatása legyen a műanyag palacnak. A konyhasó túl sok káliumot tartalmaz. Tény és való, hogy a konyhasók különböző mennyiségben tartalmaznak káliumot, sőt, vannak speciális engedélye, vannak olyanok, amelyekben még pluszba káliumot raknak be, és vannak olyanok is, amiben pedig csökkentik a nátrium tartalmat, és valamilyen sópótlót tesznek bele. Ezek a különleges sók, amennyire én tudom, a konyhasó, illetve a legegyszerűbb sók esetében annyi a kálium tartalom, ami egyébként benne van a bányából, vagy a só beszárítása során, ami benne marad. Tehát én arról nem tudok, hogy azon esetek kivételével, amiről beszéltem, hogy minden konyhasóba vagy minden sóba berakják a sót. Most furcsát fogok mondani, valószínűleg a legolcsóbb sót kell megvenni, hogyha valaki a káliumtól azt a nagyon durva szemű és egy kicsit még szürkésebb sót kell megvenni, mert abban biztos, hogy nem tudnak bele, vagy nem raknak bele káliumot. Miért nincs felvilágosító munka? Hát most mondhatnám azt, hogy ez az volt, amit itt csináltam, de De értem a problémát, és engem is irritál az, hogyha mondjuk az ember fölmegy az internetre és rákeres arra, hogy pívíz, akkor feldob néhány ezer vagy néhány tízezer találatot, és a néhány tízezer találatból a nagy többség, mondjuk 99% arról szól, hogy miért ígyunk pívizet, és néhány olyan van, ami arról szól, hogy miért ne ígyunk pívizet. Na most az, hogy ez kinek a feladata lenne, vagy kinek nem, azt nem tudom, azt hozzátenném azonban, hogy egy ilyen jellegű, mondjuk erre az előadásra egy pár éve készülök, már abban az értelemben, hogy gyűjtöm az anyagot hozzá, tehát ez, az ember vagy felvállalja hobbiként, vagy nem. Az, hogy ennél egy szélesebb körű ismeretterjesztés menjen, ahhoz valószínűleg komoly anyagi forrásokra lenne meg szükség, meg olyan emberekre, akik ezt bevállalják. Hogy ezt kinek kellene ösztönözni, azt nem tudom. Előfordulhat, hogy az államnak, előfordulhat, hogy az egészségi kormányzatnak. Ezt tényleg nem tudom megmondani. Én is azt gondolom egyébként, hogy nem elégséges a dolog. És azért van még egy dolog, visszautalnék a legelejére az előadásomnak. A természettudományos műveltségnek a hiánya, ami pedig oktatási probléma is. Ugyanis az a helyzet, hogy egy csomó olyan mindent sóznak az emberek nyakába, amit egyszerű általános iskolában vagy középiskolában elsajátított ismeret alapján csak is és kizárólag a józan paraszti ész alapján el lehetne vetni, de valahogy erről is leszoktunk, hogy így gondolkozzunk a világról. A torokgyulladás, igen. Tehát ugye én azt nem tudom, hogy hogy ez mit jelentett, hogy sós vizet kellett inni, vagy... Ja, gargalizálni, igen. Hát erről szól a sóbarlang is, ugyanis az a helyzet, hogy a só az a baktériumoknak az életfeltételeit gyengít, és azért jó gargalizálni például a sós víz, és azért jó ugyanaz a sóbarlang is, mert tulajdonképpen kinyéri azokat a baktériumokat, amik a gyulladást okozzák, tehát ilyen szempontból nyilvánvaló, hogy van értelme és jelentősége. És ugye a gyógyszertárakban használnak, vagy árusítanak reverzozmózissal szűrt, valami ilyesmit mondott, igaz? Reverzozmózissal szűrt vizet. Disznóság. Nem tudok mást mondani, hát egy gyógyszertárba bemegy az ember, és akkor azt látja, hogy van egy nagy polc, ahol homeopátia szereket árusítanak. Nem lehet vele mit kezdeni, nyilván az engedélyük megvan rá. Nem tilos árusítani, mondjuk nekem korábban volt hatósággal ilyen levelezésem, hogy pont az oxigénszegény, vagy oxigénnel dúsított vízzel kapcsolatban, hogy csináljanak valamit, hát lepattintottak abban a pillanatban, hogy ez verseny probléma, ilyen probléma, nem mernek beleavatkozni. Tehát amíg ezek a szűrők legálisan árusíthatók, amíg a homeopátia szerek nincsenek kitiltva a gyógyszertárakból, vagy nincsenek betiltva összességében, addig a gyógyszertár ki fogja rakni, mert hatalmas üzlet van benne.
Köszönjük szépen. Utolsó kör, és kérem, tegye fel a kezét, aki már nagyon régóta jelentkezik, de nem mentem oda. Na jó, akkor kezdjük itt. Jó, utolsó kör kérdés.
Fodor Péter, egyetemi tanár vagyok, szevasz Pista. Azt gondolom, hogy nagyjából egyetértünk mindenben, kivéve a reverzozmózisba. Ugyanis azt a vizet azért árulják, hogy a 90 fokos pálinkát felére hígítsák. Másképp nem lehet felére hígítani, különben kicsapódik minden a pálinkába. Tehát ez az egy oka van a reverzozmózisos víznek, Pista.
Köszönjük. Igen.
A jódozott konyhasóra.
Jódozott konyhasóra.
Hogy mi van olyan?
Horváth Valéria vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy a professzor úr a bányászót vagy a lepárlott sófogyasztását ajánlja inkább? Tehát a tengeri sót vagy a bányászott sót?
Köszönjük szépen. Akkor azt hiszem, hogy ez volt az utolsó előtti kérdés. Itt még van egy.
Mezricki Róbert, jó napot kívánok. A csomósodásgátló anyagokról szeretnék kérdezni. Elég sok sóban van kálium-ferrocianid. Vajon jó ez nekünk?
Köszönjük. Köszönöm szépen.
Kész? Ja, bocsánat, azt hittem van még. Péter, meggyőztél. Figyelmetlen voltam. Hölgyeim és uraim, a reverz ozmózisra kezelt víznek van egy nagyon fontos felhasználása, a pálinka hígítás. Ez az egy, amiben el lehet fogadni. Ebben azt hiszem meg is egyezünk. A jórozott konyhasó kérdése, ugye? Hát tudjuk azt, hogy a jód hiány az bizonyos egészségügyi problémák miatt gond, és emiatt a jódot, vagy jódozott sót ajánlanak fogyasztásra. Én azt gondolom, hogy itt megint ugyanaz az alapelv érvényes, amit már elmondtam, hogy egy egészséges szervezetnek nincs szüksége arra, hogy még pluszba adjunk jódot neki, mert hogy fel fogja venni más forrásokból. Nyilvánvaló a jódozott só fogyasztása, mondjuk bizonyos pajzsmirigy problémák esetében természetesen használható, ajánlható. Tehát alapjában véve én azt gondolom, hogy az összes ilyen adalékolt történet azért érdekes, mert egyfelől vannak mindig olyan példák, ahol igenis ajánlott a használata, mert bizonyos egészségügyi problémákat megold. Ugyanakkor egészséges szervezet esetében nincs értelme ezeknek a táplálékkiegészítőknek, a jódozásnak. Ugye korábban volt a csodálkozom, hogy nem jött elő, úgyhogy felteszem magamnak a kérdést, hogy mi a véleménye a fluorozásról. Ugye a fog erősítés miatt fluorozták is a vizet. Bizonyos helyeken arról is leálltak, mert vannak mellékhatások egyrészt, másrészt pedig nincs értelme. Tehát én azt gondolom, hogy itt azt az elvet érdemes követni, hogy mindig csak annyit vigyünk be a szervezetbe, ami a szervezet természetes működéséhez szükséges, és ne vigyünk be plusz dolgokat. Bányászott vagy lepárolt só? Hát ez lesz az első kérdés, amire nem tudok válaszolni. A bányászott só is, és a lepárolt sónak is a sótartalma az megegyezik. Ha az a kérdés, hogy melyik a tisztább, ez megint egy nagyon érdekes kérdés, mert hogyha például valaki parajdi sót használ, ami bányászott só, akkor ugye az egy ilyen szürkés színű valami. Ez azért van, mert a régi tengeri mosztatok ez az, amaz benne van. Valaki arra esküszik, hogy ez azért jó, mert ez még valami élettani hatása van. Valaki meg azt mondja, hogy fúj, milyen gusztustalan, ezt nem lehet elfogyasztani. Tehát alapjában véve nem tudnék tanácsot adni, hogy párolt vagy bányászott só. Azt tudni kell, hogy, és azért mondom, hogy elvileg, mert pont én mondtam példát arra, amikor ez nem működik, elvileg az összes élelmiszeripari termék, vagy az élelmiszerhez kapcsolódó terméket, az bizonyos szabványoknak meg kell, hogy feleljen. Ilyen szempontból mindegy, hogy bányászott vagy lepárolt sót fogyasztunk. Tehát én nem foglalnék állást ez ügyben, szerintem mind a kettő egyformán jó, vagy egyformán rossz, hogyha magas a vérnyomásom. A csomósodás, igen. Tehát a csomósodás gátlót azt azért szokták beleadni, mert esztétikailag nem nagyon jól néz ki a dolog, és ezt tudom, hogy van egy ilyen gyakorlat, amit hozzáadnak, az elvileg egészségre nem káros, tehát ez be van vizsgálva, ilyen szempontból rendben van a dolog. Igazából ennek csak annyi a jelentősége, hogy jól szórható legyen mondjuk a só. Más hatása nincs, nem is lehet, tehát alapjában véve mindegy, hogy benne van vagy nincs, már ilyen szempontból. Egyéb szempontból pedig én általában a tiszta anyagoknak a híve vagyok, tehát bár hozzátenném azt is, hogy amikor vásárolok, akkor nem nagyon szoktam nézni, hogy ez milyen só, hogy van, mint néz ki. Megveszem azt, ami éppen a kezem ügyébe akad, de ez a csomósodás gátló, ez elvileg nem okozhat problémát. Tudom, hogy ezen is megy a vita. Ez a vegyület, ez a hálium ferrocianid, amit hozzáadnak, az elvileg egészségre nem káros, meglehetősen stabil, átmegy a szervezeten, és összességében nem várható, hogy bármi mellékhatása legyen. És ha mellékhatásról beszélünk, azért egy dolgot hozzá szeretnék tenni, hogy ami időnként hisztérikus tüneteket vált ki. Sajnos olyan világban élünk, hogy az allergia az nagyon elterjedt betegség. Tehát amikor azt mondom, hogy ez vagy az az használható és nincs vele probléma, mindig lehet hozni általában egy példát, hogy van valaki, aki pont arra allergiás, ezzel nem tudunk mit kezdeni, ez egy másik történet. Tehát amiről most én itt beszéltem, meg beszélek, azok az általános esetek, amikor nincsenek semmiféle speciális kitétele. Tamás, rád nézek, hogy mi a következő lépés.
Következő lépés az, hogy azt mondja, hogy még egy tapsot megérne a professzor úr. Nagyon szépen. Köszönöm.